Kedves testvéreim, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntlek titeket. A János evangéliuma 9. fejezetéből egy rövid igeszakaszt választottam, amelyet más biblia versekkel is szeretnék majd tovább fűzni, hogy a gondolat végül érthetővé, tisztává és világossá váljon mindenki számára. A 9. fejezetből, János evangéliuma 9. fejezetéből a 39. verstől, így olvasom az Isten igéjét, és mondta Jézus, ítélet véget jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, ne volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk. Azért a ti bűnötök megmaradt. Különös kijelentés ez, hogy most itt hogy is kell érteni ezeket a dolgokat, hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért bűnötök megmaradt. De mielőtt erre válaszolnánk, akkor felteszem az első kérdést, hogy mikor mondta ezt Jézus, és milyen összefüggésben hangzottak el a szavai. Hát láthatjuk, hogy mivel a János evangélium a 9. fejezetéről van szó, ebből megtudhatjuk, hogy a vakon született meggyógyítása után hangzottak el ezek a szavak Jézus ajkáról. Ott volt a vakon született is, aki meggyógyult, és némelyek ott körülötte, és köztük voltak farizeusok is. Tehát ekkor mondta Jézus a körülötte állóknak ezeket a szavakat. Második kérdés, hogy mi az értelme ennek, hogy akik nem látnak, lássanak, hogy ítélet miatt jöttem erre a világra. Tehát tulajdonképpen Jézus jelenléte, magatartása, a szeretete kiváltott emberekben viszonzást, viszont szeretetet vagy elutasítást. És ez önmagában már egy ítélet. Egy ítélet helyzet. De mi értelme van annak, hogy azt mondta, hogy akik nem lát, azért jöttem, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Hát erre szeretném, hogyha a Biblia más kijelentései alapján is valamelyest egy elfogadható választ tudnánk találni most a mai alkalommal. És segíteni akarok abban is, hogy felismerjük saját magunkról, hogy mi vajon a látók vagy a vakok között vagyunk. Természetesen itt lelki vakságról van szó, nem fizikai vakságról, nem arról van szó, hogy valaki elvesztette a szeme világát, hanem itt a lelki vakságról, illetve lelki látásról van szó. Harmadik kérdés, hogy miért mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ha vakok volnátok, ne volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, látunk, ezért a ti bűnötök megmaradt. Előbb arra adjunk választ, hogy miben állt a fő bűnük a farizeusoknak és az írástudóknak. Mi okozta a farizeusok vakságát? És utána tudunk majd a feltett kérdésre is válaszolni. Miért maradt meg a bűnük és a lelki vakságuk? Hát egyértelmű az evangéliumok alapján, hogy a farizeusok vakságát az okozta, hogy tulajdonképpen féltékenyek voltak Jézusra. Gyűlölték Krisztust. A féltékenységből jött egy gyűlölet, illetve hogyha még kicsit mélyebben belegondolok, akkor elképzelhető, hogy előjárt a fő bűn tulajdonképpen a kevésség, a büszkeség. Jézus azt mondta, hogy ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ahhoz, hogy valaki oda menjen, ahhoz meg kell aláznia magát. Meg kell ismernie a bűneit. Tehát a kevésség, a büszkeség lehetett bennük, bár az itt egy titok, teljes mértékben nem tudjuk föltárni. Utána ez féltékenységé alakult, irigységé Krisztussal szemben, és végül átment haragba és gyűlöletbe. Végül Krisztust meg akarták ölni, és tudjuk, hogy hát el is érték a céljukat. Tehát a lelki vakságuknak, hát ez a gyűlölet, és ezek a bűnök voltak az okozói. Tehát ez a gyűlölet tette vakká őket. János apostol az első levelében ad választ erre, ami tulajdonképpen a keresztényekre vonatkozik. Tehát ő a keresztényekről írja, de meg tudjuk érteni egy kicsit, hogy talán ez a helyzet a farizeusokra is vonatkozhat bizonyos összefüggésben, bizonyos értelemben. Úgyhogy nézzük meg, hogy tényleg mit mond János apostol, mit ír az első levele második fejezetében. A 9. verstől. Aki azt mondja, hogy világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Mi az oka akkor? Tudom, mi történt itt? Aki gyűlöli az ő atya fiát, még mindig sötétségben van engem, mert az döbbent meg, hogy hozzáteszi, hogy még mindig. Hát voltak keresztények, akik azt hitték, hogy ők elfogadták Krisztust, meg elszakadtak a bűneiktől, de igazából nem születtek újjá, mert hogyha gyűlöli, vagy haragszik itt testvérére, akkor még mindig sötétségben van. De hozzáteszi a pozitív változatot is, hogy aki szereti az ő atya fiát, aki ugye megmarad ebben a szeretetben, az meg világosságban van. És annak az élete olyan, hogy nem fognak megbotránkozni, amikor az ő életét szemlélik és cselekedeteit. És hogy annyira kifejező, hogy többször is ugyanarra a mozzanatra másként megfogalmazva, de hasonlóképpen visszatér az apostol, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az sötétségben van. Sötétségben jár. Nem tudja, hova megy. Mert a sötétség megvakította az ő szemeit. A gyűlölet előtt lehet még vannak fokozatok, amíg az ember eljut a gyűlöletig, például az egész indul egy sértődésből. Folytatódik egy nehezteléssel. A sértődés egy pillanatnyi reakciója az embernek, az emberi természetből fakad sok esetben. Utána ez a neheztelés az már egy kicsit hosszabb időt is vesz igénybe, és utána a neheztelés átalakulhat haraggá, és végül gyűlöletté. Na ez megvakítja az ember belső látását. És úgy fog bolyongani, botorkálni és bukdácsolni, mint az, aki elvesztette a szeme világát. Elsősorban saját magára nézve lesz vak. Fogalma nincs, hogy milyen lelki állapotban van, és azt sem tudja, hogy miért. Csak annyit tud, hogy valakire haragszik. De csak arra az egyre. Rendszerint csak arra az egyre. Az összes többi embert ő szeretni akarja, de arra az egyre haragszik. És mivel arra az egy valakire haragszik, ezért tulajdonképpen bezárult a szíve, és a többi embert se tudja valóban szeretni. Mert az Isten szeretete nem tud a szívébe áradni, mert még mindig sötétségben van, és sötétségben jár, azt mondja az ige. A harag megvakította az ő szemét, ezért nem látja, hogy hová megy és hová fog eljutni. Ha viszont valaki szereti az ő atya fiát, az a világosságban jár. És amíg szeret, addig a világosságban is marad. A farizeusok sötétségben maradtak, mert gyűlölték és elvetették Krisztust. Ez volt a fő bűnük, ez okozta a vakságukat. Kedves testvéreim, a baj az volt, hogy ehhez még önigazolást is csatoltak. Tehát nyilvánvaló következmény ez, hiszen az ember vagy hitáltal igazul meg, vagy önigazult lesz. Tehát megmagyarázza a bűneit, és akkor önigazultá válik. Vagy nem akar tudomást venni a bűneiről. Ez a két lehetőség van. Vagy hitáltal megigazul, ez azt jelenti, hogy oda megy Krisztushoz, megvallja a bűneit, megbánja azokat, elfogadja az Isten szeretetét, elfogadja a kegyelmet, és akkor Krisztus megigazítja. Krisztus megajándékozza, Krisztus magához emeli, megtisztítja az ő szívét. Ez a hitáltali megigazulásnak ez az útja. A másik az önigazulás útja, hogy nekem nincs szükségem, Krisztusra nincs szükségem, én nem vagyok bűnös, alapvetően rendben vannak nálam a dolgok. Az önigazult ember nem megy Krisztushoz, nem érzi, hogy bűnös lenne, nincs szüksége bűnbánatra, nem akar szembenézni önmagával, mert az önmagunkkal való szembesüléshez alázatra van szükség, vagy legalább belátásra. De jobb belátást csak az Isten adhat, hogyha oda megyünk Jézushoz és kérjük tőle. Tulajdonképpen nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy a farizeusoknak a büszkeségükkel szemben ott volt az Istennek az irántuk való szeretete Krisztusban. Mert Krisztus értük is küzdött. Például példázatok által. Nem szégyenítette meg őket. Íme a szeretet Krisztusnak irántuk. De ők megmaradtak a büszkeségben. Utána a féltékenység lett ebből. Végül harag és gyűlölet. Ez táplálódott a szívükbe Krisztussal szemben. Viszont, hogyha elfogadjuk a Jóistennek a szeretetét, akkor elfogadjuk azt a diagnózist is, amit rólunk ő kiállít vagy mond. És miért fogadjuk el? Azért, mert tudjuk és megtapasztaltuk, hogy ő szeret. És hogy ő igazmondó. És nem csak megmondja, hogy milyen állapotban vagyunk, hanem a gyógyírt is. A tökéletes, biztos gyógyulást is tudja a számunkra adni. Ezért ne félünk a diagnózistól. Bármit is mond Krisztus, hogy mi milyen állapotban is vagyunk. Nem félünk tőle, mert bízunk benne, és tudjuk, hogy ő meg is fog gyógyítani. De hát az orvos is úgy tud gyógyítani, hogyha előbb a helyes diagnózist felállítja. Nekünk is szükségünk van arra, hogy szembesüljünk saját magunkkal, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, például, hogyha valakinek nem tudunk megbocsájtani. Ezek alapján most már megérthetjük, hogy Jézus miért mondta azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy látunk, ezért bűnötök megmaradt. Hát önigazultak voltak, ők elfedezték a bűneiket. Isten előtt megpróbálták elfedezni, tagadták azokat. Saját magukat igaznak tekintették az emberek előtt és Isten előtt, miközben gyűlölték Krisztust. Ha elismerték volna, hogy vakok, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ha elismerték volna, hogy igen, Istenem, elkövettem ezt a bűnt, igen, visszautasítottalak, igen, vétkeztem ellened, és ebbe az állapotba jutottam, akkor Krisztus meg tudná őt szabadítani, meg tudná gyógyítani, de nem adtak erre lehetőséget. Oda mentek volna Jézushoz. Oda mentek volna úgy, mint a jerikói vak, aki azt kiáltotta, hogy Dávid fia, könyörülj rajta. És Jézus meggyógyította a jerikói vakot. A vakon születettet is meggyógyította, ugye azt olvastuk most a 9. fejezetben. Mert ők hittek benne, és kérték tőle. Ugyanígy Krisztus a lelki vakságból is meg tud gyógyítani bárkit, aki kéri tőle. Ő kínál szemgyógyító írt a lelki szemeinknek, hogy lássunk. Kedves testvéreim, ez viszont azért még egy feltételt magába foglal, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétőknek. Tehát itt most azok, akik már megismerték az Isten szeretetét, elfogadták az Isten szeretetét, megbánták a bűneiket, Krisztussal kapcsolatba kerültek, azokat arra tanítja Krisztus, hogy most már úgy szeressék egymást, ahogy ő szeretett minket, és szeress fele barátodat, mint önmagadat. Tehát azoknak már elő lehet állni ezzel a parancsolattal és törvénnyel. De mindenek előtt ott van az, hogy először megtapasztalják az Isten irántuk való szeretetét, és az Isten elfogadását. De miután ez már megtörtént, akkor jogosan mondja Krisztus, hogy a mi atyánkban így tanította, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ezt imádkozzuk, így kérjük, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek. Most már azért ott van, hogy az Isten szeretete ott van a mi számunkra, mi már ezt megtapasztaltuk. Közvetítettük ezt a szeretetet, vagy elutasítottuk. Megbocsájtunk-e, akarunk-e bocsájtani az ellenünk vétkezőknek, mert az Isten is megbocsájtott nekünk. És Jézus azzal egészítette ki a mi atyánkot, hogyha nem bocsátjátok meg a bűneit, azoknak a bűneit, akik ellenetek vétettek, akkor a ti mennyei atyátok se bocsássa meg a ti bűneiteket. De ha megbocsájtotok, akkor a ti mennyei atyátok is megbocsájt. Tehát Jézus erre az egy dologra még a mi atyánk 7 kéréséből még visszatért, és ezt hangsúlyozta, ennyire fontos a megbocsátás. Térjünk vissza egy kicsit János apostol kijelentésére, amit akkor most ismét felolvasok az első levelének a 2. fejezetéből. Aki azt mondja, hogy világosságban van és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Tehát aki gyűlöli a másik embert, most itt ugye a hittestvérről szól az, hogy atyafia, de most maradjunk annál, hogy az bárkit. Vagy kevésbé szereti, azaz megsértődött vele szemben, neheztel rá, haragszik rá valamennyire, az a sötétségnek bizonyos fokozataiban lehet. Ha szabad ezt így megfogalmaznom. egészen a teljes sötétségig, ami a gyűlölet következménye vagy kifejezése. A sötétségben jár, nem tudja hová megy, mert a gyűlölet megvakította az ő lelki szemeit. És mi történik, hogyha az ilyen ember másokat tanít és tanácsol? Mert ugye azért lehet bárkinek, aki a Bibliát valamelyest megismerte, Istenről helyes fogalma, hogy az Isten szeretet, hogy a mennyei atya, hogy az Isten a mi jó atyánk, hogy az Isten tökéletes erkölcsi lény. Tehát lehet tartani szép bibliai tanításokat az Istenről, mert lehet helyes fogalmunk az Istenről. Csak kérdés az, hogy ismerjük-e az Istent valójában. Mert János apostol azt írja, hogy aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Nem az a kérdés, hogy vannak-e helyes fogalmaink az Istenről, hanem az a kérdés, hogy tudunk-e igazán szeretni. Mert ha igazán szeretünk, akkor megismertük az Istent. És az, aki nem szeret, az nem ismeri az Istent. Hát akkor ne tanítson az a jó Istenről. Hogy tud az Istenről tanítani? Helyes fogalmakat, vagy emlékszik, még hogy talán Istennel volt kapcsolata valamikor, és azt tanítja. És hogyha valaki, mondjuk ebben az esetben tegyük fel, hogy sötétségben van. De helyes fogalmai vannak az Isten. Miért van sötétségben? Mert nem tud megbocsátani. Nem tudja a másikat szeretni. Hát akkor mi történik, hogyha vak vezet világtalant? Akkor mindenki gödörbe esik. Mekkora felelősség ez egy tanítónak? Mekkora felelősség nekünk, keresztényeknek, hogyha mi embereket akarunk tanítani, vagy hittestvéreinket, vagy gyerekeinket? Hogy akkor vajon mi az Istennel való élő közösségre vezetjük őket, vagy csak fogalmakat tanítunk nekik? Sajnos azonban az Isten igéje ennél többet mond arról, hogy aki nem szeret, aki nem akar megbocsájtani, arról nem csak azt mondja, hogy vak, és hogy a sötétségben jár, és a sötétség megvakította a szemét, hanem azt is mondja, hogy tulajdonképpen lelki halálban van. És ezt szeretném hangsúlyozni, mert annyira azért nem nincsen előtérbe ez az ige úgy a mindennapjainkban, és akkor a János apostol első levele 3. fejezetéből a 14. verset, és majd a 15-et is felolvasom. Figyeljük meg ezt, hogy János apostol hogy tesz erről tanúságot. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atyafiát, a halálban marad. Tehát egy lelki halálban van, aki nem tud megbocsájtani, aki nem szeret. Az lelki halálban van. 15. vers. Aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradna ő benne. Tehát akkor maradjunk a 14. versnél. Azok, akik igazán szeretik hittestvéreiket és szeretik embertársaikat, meg akarnak Krisztusért bocsájtani újra és újra, és a szeretetben kitartanak, azok átmentek a halálból az életbe. Az azt jelenti, hogy hit által és a Szentlélek bennük lakozása által az Isten élete lakik bennük. Maga a Szentlélek lakik bennük. És a Szentlélek összekapcsolja őket az Atyával és a Fiúval, Krisztussal. Tehát ez egy döntő jelentőségi dolog, hogy ne csak helyes fogalmaink legyenek az Istenről, hanem mi legyünk az élő Istennel élő kapcsolatban. Aki nem szeret, mondhatja azt, hogy de hát kérem, én nem haragszok. Ha valakire nem haragszok, akkor ez azt is jelenti, hogy akkor az illetőt befogadom. És elfogadom olyannak, amilyen. A hibáival együtt. Ez nem azt jelenti, hogy a hibáit elfogadom, vagy én a hibáival vagy bűneivel egyetértek. Távol legyen ez. De mégis szeretem és elfogadom őt. Ha valakit elfogadnak, akkor tulajdonképpen szeretik. Abból érzi meg, hogy szeretik, hogy elfogadják. Bizalmat adnak neki. Legalább néhány dolog van. Mindenkinek mindenféle bizalmat adni balgaság. Nem helyes dolog. De legalább némely dolog van. Kifejezni azt, hogy én téged befogadlak. Hogy én téged szeretlek. És némely dologban bizalmat adok, ez már elkezdi gyógyítani annak is a szívét, aki kapja, és annak is a szívét, aki adja. Mert tulajdonképpen nem határolódok el tőle. Csak a bűntől határolódok el, de tőle nem. Vele közösséget akarok vállalni, mert engem a szeretet parancsa kötelez. Nem kell mindenben közösséget vállaljak vele, csak az annyiban, hogy megtapasztalja az Isten ingyenes szeretetét. És erre viszont minket Krisztus szeretet parancsa kötelez. Ha valaki lelkileg vak és lelkileg halában van, akkor az nincsen élő kapcsolatban az Istennel. Legfeljebb fogalmai vagy emlékei lehetnek az Istenről, de valójában nem ismeri az Istent. Ezért csak aki szeretni tud, attól akarjunk Istentől tanulni, mert ő ismeri az Istent. Kedves testvéreim, hadd valljam be azt őszintén nektek, hogy én se tudtam mindenkor szeretni. Én se tudtam mindig, ugyanakkor azonnal mindenkinek megbocsájtani. És nekem is voltak küzdelmeim és lelki problémáim ennek következtében. De ennek szeretnék véget vetni. Mindenképpen Isten kegyelméből. Mert János apostol szerint csak az ismeri az Istent, aki szeretetben marad. Tehát nem haragszik. Azaz kitart a szeretetben. Milyen szeretetben? Az Isten szeretetében, amit ő az Istentől megtapasztalt. Az Isten szeretete pedig feltétel nélküli, ingyenes szeretet, elsőként szeret, és mindenkit szeret. Nem ilyen az Isten szeretete? Elsőként szeret, mindenkit szeret, feltétel nélkül szeret, és teljesen képes odaadni magát szolgálatra. Tehát aki szeret, ebben a szeretetben kitart, az Istenben marad, és Isten is ő benne, akkor fel is olvasom a 4. fejezetből, szintén János apostol első leveléből, először a 16. verset. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Tehát ez a kiinduló pontja mindennek. Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És akkor most a 12. verset is felolvasom, mert ez ide kapcsolódik. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lesz bennünk. Így a lett helyet így fordítanám, hogy teljessé lesz bennünk, ha kitartunk ebben a szeretetben. Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lesz bennünk. Kedves testvéreim, ha szeretjük egymást azzal a szeretettel, amivel Krisztus szeret minket, akkor átmentünk a halálból az életbe. Újjászülettünk a hit által és a Szentlélek bennünk lakozása, vagy szívünk áradása által, és akkor mi az Isten gyermekei vagyunk. És hogyha mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor mi bármit kérhetünk az Atyától. Bizalommal, mert megadja nekünk. Jézus ezt megígérte. És az Istent Atyának szólíthatjuk. És biztosak lehetünk benne, hogy az Isten, a mennyei Atyánk meg fogja hallgatni a mi imáinkat. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg magunkat, hogy meg tudunk-e mindenkinek szívből bocsájtani. Ez abból is meglátszik, hogy elfogadjuk-e őt, befogadjuk-e őt a szívünkbe, kifejezzük-e iránta a szeretetünket, akkor is, hogyha hibáival nem értünk egyet. Adunk-e neki bizalmat, legalább néhány dologban, és annak ellenére, hogy nem értünk egyet az ő életformájával, tudjuk-e szeretni őt, mert Krisztus is szeretett minket, már akkor szeretett, mikor mi bűnösök voltunk. Aki azt mondja, hogy ő szereti Istent, de gyűlöli az ő egy atyafiát, vagy kevésbé szereti, azt mondja az írás, hogy az hazudik. Mert azt, akit lát, ha nem szeret az embertársát, akkor hogy szereti Istent, akit nem lát? Tehát ezért ennyire csodálatos János apostolnak az első levele, mert ezeket a dolgokat teljesen az ember elé tárja és szembesít vele mindannyiunkat. Jézus azért jött, hogy a bűn vakságában lévők lássanak, azaz a hitre és a bűnvallomásra jutva megtisztuljanak. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki nincs szüksége Krisztusra, ő nem bűnös, az az ember tulajdonképpen lelkileg vak és önigazult. És ha nem tér meg, nem megy Krisztushoz, a lelki halálban marad. Kedves testvéreim, inkább fogadjuk el az Isten irántunk való szeretetét. Menjünk oda Jézushoz, valljuk meg a bűneinket, bocsássunk meg, akarjunk megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek. És itt egy kitérőt hadd tegyek. Az ember, amikor nagyon komoly bántódás vagy fájdalom éri, úgy érzi, hogy nem képes megbocsájtani. De hogyha Krisztusért meg akar bocsájtani, és imádkozik azért, hogy Istenem, én meg akarok bocsájtani ennek is ennek az embernek, vagy meg akarom bocsájtani ezt is, ezt a sértést és bántást, ezt a megaláztatást, meg akarom, érted, Krisztusért, akkor a Jóisten meggyógyítja a lelkünket, és az érzelmeink is fognak ehhez igazodni. De az akarati döntés a miénk. És ezt imába tárjuk az Isten elé, és az Isten segíteni fog nekünk ebben. Kedves testvéreim, hogyha mi szeretjük az atyánk fiait, és megmaradunk ebben a szeretetben, akkor mi átmentünk a halálból az életbe. És ez a keresztény életnek a lényege. Mert ha ez hiányzik, akkor lehet bármi, értelmezhetjük helyesen a proféciákat, lehet óriási Biblia ismeretünk, de hogyha Isten élete nincs bennünk az ő szeretete által, akkor mi igazán nem mentünk át még a halálból az életbe. És nekünk erre van igazán szükségünk, hogy Krisztus által életünk legyen, és az bőségben legyen. Jézus ezért jött, hogy nekünk életünk legyen, és mi bővölködjünk. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.